tapintette, ami még a csészéjében maradt, és Giulia felemelkedett az asztaltól. Nem felejti el a fényképet? Azt hiszem, van egy pár Michael odújában. Jöjjön és válasszon ki egyet. Egy nagy szobába vezette az ebédlő mögött. Bár állítólag Michael külön szobája volt, az embernek kell, hogy legyen egy szobája, ahol nyugodtan egyedül pipázhat. Tulajdonképpen leginkább ruhatárnak használták, ha vendégeik voltak. Egy nemes mahagóni asztal állt benne, rajta 5. György és Méri királyné dedikált képe. A kandalló párkányán Lawrence festményének egy másolata állt. Campbell, mint Hamlet. Egy kis asztalon nagy halom gépelt színdarab. A szobát könyvespolcok vették körül, alul pedig szekrények voltak. Ezek egyikéből Giulia elővette legújabb fényképeit, egyet a fiatalembernek nyújtott. Ez nem is rossz. Gyönyörű. Akkor úgy látszik, mégsem hasonlít rám annyira, mint gondoltam. Dehogy nem. Tökéletesen olyan, mint maga. Giulia megint rámosolygott, ezúttal egy icipicit huncutul. Egy másodpercre leengedte szemhéját, és azután felemelte. És egy darabig azzal a tekintettel nézett a fiúra, amit az emberek bársonyos tekintetének neveztek. Nem volt semmi célja ebben. Ha ugyan nem gépiesen tette, akkor azért, mert ösztönös vágy élt benne, hogy örömet szerezzen. A fiú olyan fiatal, oly félénk volt, oly kedves természetűnek látszott, és Giulia sosem fogja látni többet. Hát, azt akarta, hogy kapjon is valamit a pénzéért. Azt akarta, hogy emlékezetében úgy éljen, mint életének egy nagy pillanata. Megint a fényképre nézett. Szerette azt hinni, hogy csak ugyan olyan, mint a képen. A fénykép és Giulia segítségével úgy állította be, ahogy az a legelőnyösebb volt Giulia számára. Giulia orra kissé vastag volt, de a fényképésznek sikerült a világítással rendkívül finommá tenni. Bőrének simaságát egyetlen ránc sem égtelenítette, és szép szemének olvadékony tekintete volt. Na jó, ezt adom magának. Tudja, nem csak, hogy nem vagyok szép, de még csak nagyon csinos sem vagyok. Coquelin mindig azt mondta, hogy ez a beauté du diable, ördögi szépség. Ért franciául, ugye? De ennyit minden esetre. Majd mindjárt aláírom magának. Leült az asztalhoz, és merész, lendületes kézírásával odaírta. Igaz híve, Giulia Lambert. Második fejezet. Mikor a két férfi elment, átnézte a fényképeket, mielőtt visszatette volna. Nem is rossz ahhoz képest, hogy 46 éves vagyok, mosolygott. Hasonlítanak rám, nem lehet letagadni. Körülnézett a szobában, de nem talált benne tükröt. Az ördög vigye el ezeket az iparművészeket. Szegény Michael, nem csodálom, hogy sose használja ezt a szobát. Persze engem sosem lehetett jól fényképezni. Hirtelen kedve támadt, hogy régi fényképeit nézegesse. Michael rendszerető, gyakorlatias ember volt, és Giulia fényképeit nagy kartontokokban tartotta, kerettel ellátva és időrendi sorba szedve. A saját fényképeit ugyanabban a szekrényben tartotta más kartontokokban. Ha egyszer valaki meg akarja írni a kettünk pályahelye történetét, az anyagot együtt fogja találni. Ugyanezzel a dicséretre méltó szándékkal összegyűjtött minden rájuk vonatkozó újságkivágást pályájuk kezdete óta, és nagy könyvekbe gondosan felragasztotta. Voltak itt fényképek Giuliáról, mint gyermekről, és mint fiatal lányról, fényképek, amelyek első szerepeiben ábrázolták, fényképek a fiatalasszonyról Michael-lel, azután meg Rogerral, gyermekükkel. Volt kép, amelyen mind a hárman rajta voltak. Michael rendkívül férfias és hihetetlenül szép volt. Giulia maga csupa gyengétség, amint anya érzéssel lenéz Rogerra. Roger pedig göndörhajú kisfiú. Ennek a képnek annak idején óriási sikere volt. Az összes illusztrált lap egész oldalon hozta, és színházi műsorokon is alkalmazták. Képes lap alakra kicsinyítve, vidéke még évek múlva is forgalomban volt. Oly ostobaság, hogy Roger, amikor Eatonba került, nem volt hajlandó többet az anyjával együtt lefényképeztetni magát. Oly furcsa, hogy nem akarja, hogy bent legyen a lapokban. Az emberek még azt fogják hinni, hogy nyomorék vagy, vagy valami baj van, mondta neki Julia. És ne hidd, hogy nem elegáns dolog bent lenni a lapokban. Csak gyere el egyszer egy premierre, és nézd meg, hogy tolong a jó társaság a fényképész körül. Miniszterek és bírák és mindenki. Lehet, hogy úgy tesznek, mintha nem szeretnék, de nézd majd meg, hogy vágják magukat pózba, ha a fényképész tekintete rájuk esik. De Roger makacs volt. Julia kezébe akadt egy fénykép, amelyen ő, mint Beatrice volt látható. Ez volt az egyetlen Shakespeare szerep, amelyet valaha játszott. Tudta, hogy a kosztüm nem áll jól neki. Sosem értette, vajon miért nem, hiszen modern ruhát senki sem tudott olyan jól viselni, mint ő. Párizsban készítette ruháit, a színpadiakat és azokat is, amelyeket a magánéletben hordott, és a szabók azt mondták, hogy senkinek sem köszönhetnek több megrendelés, mint neki. Mindenki elismerte, hogy kitűnő alakja van. Meglehetősen magas nő volt, hosszú lábú. Kár, hogy sosem volt alkalma Rosalinda szerepét játszani. A fiúruha nagyszerűen állt volna neki. Persze, most már késő. De talán jobb is, hogy nem kockáztatta meg. Bár az ember azt hinné, hogy fényesen csinálta volna szellemességével, csibészségével, a bohózat iránti érzékével. De a kritikusoknak az ő Beatrice alakítása sem tetszett igazán. Az a vacak drámai vers az oka. Hangja, mély kifejező hangja, a hatásos rekedtsége, amely összeszorította az ember szívét egy érzelmes résznél, és annyi humort vitt bele a bohózat egy-egy sorába, a drámai versben egyáltalán nem érvényesült. És azután a kiejtése oly tiszta volt, hogy az ember a karzat utolsó sorában is értette minden szavát, anélkül, hogy fel kellett volna emelnie a hangját. De épp ezért, ha verset mondott, úgy hangzott, mintha próza volna. Az a baj, gondolta, hogy túlságosan modern nő. Michael Shakespeare-rel kezdte. Még mielőtt Julia ismerte volna, Rómeót játszott a Cambridge-ben, és miután egy évig tanult a színiiskolában, Benson szerződtette. Vidéken turnézott, és mindenféle szerepeket játszott. De rájött, hogy Shakespeare-el nem megy semmire, és ha nagy színész akar lenni, modern darabokban kell tapasztalatokat szereznie. Egy James Langton nevű ember igazgatott akkoriban egy repertoár színházat Middlepoolban, és akkoriban sokat beszéltek róla. És miután Michael Bensonnál játszott 3 évig, mikor a társulat Middlepoolba ment évi vendégszereplésre, írt Langtonnak, és megkérdezte, mikor beszélhetne vele. Jimmy Langton kövér, kopasz, vöröses, 45 éves ember volt, olyan, mint Rubens egy jómódú polgára, és a színház volt a szenvedélye. Különcködő, arrogáns, nagyhangú, hiú és elbűvölő alak volt. Szeretett játszani, de külseje következtében csak nagyon kevés szerepre volt alkalmas, szerencséjére, mert rossz színész volt. Nem tudta elnyomni túláradó természetét, és akármit játszott, bár gonddal tanulmányozta és alaposan megjátszotta szerepét, mindenből groteszket csinált. Minden gesztusa túlságosan széles volt, minden intonációja túlzott. De egészen más volt, mikor színészeivel próbált. Akkor nem tűrt el semmiféle erőltetett dolgot. Tökéletes füle volt. És ha maga nem is tudta létrehozni a helyes intonációt, másnak nem engedte meg, hogy hamisan hozzon valamit. Ne legyetek természetesek, mondta társulatának. A színpad nem arra való. A színpad csalás, hanem csináljatok úgy, mintha természetesek lennétek. Nagyon megdolgoztatta társulatát. Minden délelőtt 10-től 2-ig próbáltak, akkor hazaküldte őket, hogy tanulják a szerepüket, és pihenjenek az esti előadás előtt. Erőszakos volt, ordított a színészeivel, és kigúnyolta őket. Rosszul is fizetett. De ha megható jelenetet játszottak, sírt, mint egy kisgyerek, és ha egy mulatságos sort úgy mondtak, ahogy ő akarta, harsogott a nevetéstől. Ha meg volt elégedve, fél lábon ugrált végig a színpadon, és ha dühös volt, földhöz vágta a kéziratot, és rátaposott, mi alatt